Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 167. dicséret első és második versét, jöjj, mondjunk hálaszót. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A mai istentisztelet alatt a gyermekfoglalkozást Nagy Jánosné, missziói gondnok testvérünk tartja. Kérjük a gyermekeket, hogy ővele vonuljanak át a gyülekezeti terembe. Mi pedig készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom az apostolok kiküldését. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A mindenható Isten a teremtéskor sok mindent adott nekünk, amiben gyönyörködhetünk, és ami könnyebbé teszi az életünket, de adott két dolgot önmagából. két olyan dolgot, amit csak nekünk embereknek adott, és amit úgy adott, hogy az saját lényéből, a saját életformájából adott nekünk, és azzal gazdagított minket. Ez a kettő pedig a közösség az egyik. Azért vagyunk család, mert a mindenható élő Isten is egy közösség, Atya, Fiú, Szentlélek, ő maga a tökéletes család, és nekünk is ezt az életformát adta, hogy tanuljunk egymással békességben, örömben, szeretetben együttműködni. A másik dolog, amit önmagából adott a mindenható élő Isten, majd meghalljuk az istentisztelet további részében az igét is, a munka. Önmagából adta nekünk, mert azt mondja Jézus Krisztus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát, hogy a munka az valami isteni dolog, tevékenység, és az abból nekünk is adott, hogy nekünk is részünk lehessen abból, hogy tevékenyen láthassuk, hogy hozzá tudunk járulni ehhez a világhoz, és eredménye van mindannak, amivel tevékenykedünk. Gyermekeket keresztelünk, és hát ez a két dolog van velük. Először is közösségben neveljük föl őket szeretetben, és ez nagyon fontos dolog. Amelyik gyerek életébe hiányzik a szerető családi közösség, ráadásul ebbe beletartozik nem csak az apa, de az anya is, nem csak az anya, de az apa is. Tehát mind a kettő fontos, persze van az úgy, hogy valaki özvegyen marad, de akkor is úgy taníthatja a gyermekét hálás szívvel emlékezve a társára, és az egy kiegyensúlyozott család. Nagyon fontos. És nagyon fontos az is, hogy munka van a gyermeknek a nevelésével. Fáradozás. Nem csak azért kell fáradozzunk, hogy előteremtsünk mindent neki fizikailag, testileg, megadjunk neki mindent, amit a fizikai fejlődéséhez szüksége van rá, hanem nyilván a tanulásban valami többet adunk, a tanításban, amikor neveljük őket, amikor a jellemüket alakítjuk ki, de az egésznek a koronája, a legtöbb, amit adhatunk, hogy az Isten csodálatos lényére, ajándékaira megtanítjuk, hogy ez a világ nem egy véletlen és értelmetlen dolog, hanem az Isten terve és az ajándéka. És ezt bízza ránk az Isten, hogy közösséget adott nekünk, munkát, feladatot adott nekünk, a gyermekeinket neveljük föl, és azt mondta, hogy ebben velünk van minden napon a világ végezetéig, mert ő az, aki a közösség mintaképe, és ő az, aki munkálkodik, nem szűnik meg fáradozni értünk. Az ő fáradozása a mi megváltásunk, hogy Jézus Krisztusban az életét adta, hogy nekünk bűnbocsánatunk és új kezdetünk lehessen minden nap. Adja Isten, hogy ebből élhessünk mindannyian a családi életünkben. Amen. Most, miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Urunk, csodálatos ajándékod az élet. Köszönjük ezeknek a drága gyermekeknek az életét. És köszönjük, hogy az édesanyákkal ott voltál a szülés nehéz óráiban. Köszönjük, hogy a elhalasztott keresztelő is most meg lehet, mert az édesapát is fölépítetted. Kérünk téged, légy velünk. Légy a mindennapjainkban ott, segíts rád figyelnünk, segíts téged keresnünk, eljönnünk a gyülekezet közösségébe, ápolnunk a veled való közösséget, hogy gyermekeinket jól tudjuk nevelni, tanítani a te utaidra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Oh, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Megkérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet soraiban, a padokban, és mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezetünknek halottja van, ahogy már hirdettem, azt Békis Tamás testvérünk temetése. Szerdán 10 órakor lesz a Fiumei úti temetőben. Isten adjon vigasztalást családjának. A mai istentisztelten megkereszteltük Nagy Péter és Tasnádi Kinga Zoé Hanna nevű gyermekét, Malmos Gergely és Pocsai Marianna Eszter és Krisztián nevű gyermekeit, valamint Szakolcai Zsolt és Turek Anikó testvéreink Anna Mária nevű gyermekét. Isten áldja és segítse a családokat, a kisgyermekek hitben való nevelésébe. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órakor lesz gyülekezeti termünkben a családi istentiszteltünk, amely egyben hittanos tanévnyitónk is lesz. Tehát ma délután 4 órakor lesz a hittanos tanévnyitó családi istentiszteltünk. A családi istentiszteleteket minden hónap második vasárnapja délutánján tartjuk. Ezek szabadabb alkalmak, a gyerekekkel együtt lehet nyugodtan jönni, és olyan alkalmak, ahol a gyermekek is könnyebben beilleszkednek. A mama körünk elindul szeptember lévén, el is indult pénteken, tehát mostantól kezdve péntekenként 10 órától 12 óráig várjuk szeretettel a kisgyermekes anyukákat és minden érdeklődőt a baba-mama körünkre. Tehát pénteken 10 órától. A szépkorúaknak tartott alkalmaink is újra indulnak a nyár végeztével. Szeptember 24-én tartjuk a következő ilyen alkalmat, 10 órától a gyülekezeti termünkben. Ez szombati nap, szeptember 24-én, a meghívók ott vannak a padokon, szeretettel várunk minden nyugdíjas korú testvérünket ezekre az alkalmakra. Gyülekezeti kirándulást szervezünk, október 22-én szombati napon mennénk Visegrádra, az erről szóló meghívó tudnivalók is ott vannak a padokon, keressék, illetve a lelkészi hivatalba lehet kapni, akinek nem jutott. Kérjük a jelentkezéseket. Most folytassuk az istentiszteletet. Énekeljük a 279. dicséretet. 279. dicséretünket énekeljük el mind a 4 verssel. A munkáról van szó mai istentiszteletben, ez egy aratási hálaadás, de bármiféle munkáról is énekelhetnénk ebben az énekben. 279. dicséret mind a 4 versét, vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bő tárházának. Oh, Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes első könyve második fejezetéből. Az első ember az Éden kertjében. Amikor az Úristen a földet, a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy a mai napon is nyitottak legyünk arra, hogy meghalljuk, megértsük, befogadjuk, és ezért gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most álljunk fel, és kérjük Istent imádságban. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ismét vasárnap van, és köszönjük, hogy eljöhettünk hozzád, hogy ez a nap nem olyan, mint a többi, hanem megszakíthatjuk a zaklatottságot, a rohanást, kisimulhatnak a gondolataink, az idegeink, és figyelhetünk rád, és te megtölthetsz a jelenléteddel, azzal az örömmel, szeretettel, igazsággal, békességgel, amely csak nálad kapható. Kérünk téged, szólíts meg minket. Segíts a te fényedben látni az életünket, ezt a világot. Segíts újult erővel, de most már jobban veled tölteni a hétköznapokat. Munkálkodj bennünk, bocsásd meg bűneinket, pihentess meg minket, igazíts helyre, légy velünk szent lelkeddel, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 371. dicséret első három versét, a 371. dicséret első három versét énekeljük, amely így kezdődik. Jézus Krisztus egy mesterünk.
Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos idvességünk.
Az igehirdetés alapjaként Máté evangélium a 6. fejezetének 11. versét olvasom. A jól ismert imádság így folytatódik: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Foglaljuk el helyünket. Az idei évben Jézus Krisztus leghosszabb ránk maradt beszédét tanulmányozzuk, az úgynevezett hegyi beszédet, és most ott tartunk, hogy ebben van ez az imádság, amit Jézus Krisztus tanított nekünk, a mi atyánk. És a mi atyánkon belül is ez a mondat került most sorra, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Eddig úgy súgott nekünk Jézus Krisztus ebben az imádságban, az előző mondatokban, hogy azt tesszük a legjobban, ha legelőször nem magunknak kérünk, nem is a mi szeretteinknek kérünk, hanem legelőször az Istennek kérünk. A mi atyánk eleje erről szól: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Azért súgta ezt nekünk Jézus Krisztus, mert látta, hogy mennyien kérünk különböző, egymással ellentétes dolgokat, és mind azt hisszük, hogy az a lehető legjobb, és ha azt Isten nem adja meg, akkor nagy-nagy baj van. És ő azt mondta: nem, először az Isten számára kérjünk, és tulajdonképpen akkor abban minden benne van, és mindenünk meg is lesz. És itt kezdődnek a ráadás kérések. Ezek már csak ráadások. Ha az Isten megkapja az életünkben, ami neki jár, akkor az életünk egy kiegyensúlyozott, boldog, és mások számára is példamutató élet lehet. Ez a fő kérdés, hogy az Isten megkapja-e tőlünk azt, ami jár neki, mi jár neki? Hát úgy, ahogy van az egész életünk. Neki köszönjük-e meg, és az ő útmutatását kérjük-e, hogy hogyan kell ezt az életet élnünk. Őt kérjük-e, hogy tisztogasson bennünket, és mutassa az utat, és irányítson minket arra, amerre ő szeretné. De a ráadás kérdésekre is érdemes figyelni, mert Jézus Krisztus nem véletlenül folytatja az imádságot, hogy ha minden meg is van, ha Istenre figyelünk, de az imádság egy különösen olyan dolog, amiben Istenre irányíthatjuk a figyelmünket, és ezért nem mindegy, hogy mit kérünk és hogyan. És tulajdonképpen az első kérés ez, amit magunknak kérünk, és ez nagyon érdekes, hogy hogyan súg nekünk Jézus Krisztus, hogy ezt kérjük először magunknak: ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A legtöbb ember ezt olyan nagyon fontos dolognak tartja, de olyan nem méltónak az Istenhez és a templomhoz, hogy mi dolgozunk és abból élünk. És az Isten fia, amikor lejött a földre, és nekünk tanácsot adott, hogy hogyan imádkozzunk, akkor ezt tette az első helyre. Mert ő csak tudta, amit mondtam a keresztelésnél, hogy a munka a két legcsodálatosabb ajándéka közül az Istennek az egyik. A közösség az egyik, és a másik a munka. Amit önmagából adott nekünk az Isten. Ez nem, hogy távol lenne a templomtól, az imádságtól, hanem ez van hozzá a legközelebb. A kereszténység, ezt nem győzöm hangsúlyozni, egy olyan vallás, amelyik a hétköznapokat helyezi a középpontba. Azt mondja, hogy Istennel a hétköznapokban találkozhatunk, hogy Istenre a hétköznapokban van szükségünk, és ő oda akar útmutatást adni, mert ő a hétköznapokat adta nekünk. Ő gondolta el, teremtette el ezt a világot. Gondoljuk meg, milyen csodálatos volt az ő terve. Beleültetett minket embereket egy világba, ahol nem egyedül vagyunk, közösség formál minket, és ahol munka nélkül nem fogunk megélni. Fölolvastam a teremtés történetet, és fölolvastam azt a szakaszt belőle, amelyik arról szól, hogy a munka az nem az Isten büntetése rajtunk. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ez egy nagyon rossz gondolat, amikor azt gondolják emberek, hogy a munka az Isten büntetése. Amikor a bűneset megtörtént ezután, akkor Isten valóban adott büntetést az embernek, és a munkájában is megbüntette az embert, de a munkát nem akkor kezdte. A büntetés annyi, hogy a munka fáradtságos, az embert felemésztő, és sokszor hiába való. Ez az Isten büntetése. De maga a munka az Isten ajándéka. A munka egy csodálatos dolog, amin keresztül az Isten tanít és nevel minket. Volt az én gyerekkoromban egy szám, amelyik valami ilyet mondott, volt benne egy ilyen mondat, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ezre azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kártékony mondat, hogyha beleitta magát az embereknek a szívébe, mert az Isten nem így teremtette az embert. A 8 óra pihenés az egyedül, azt aláírom, tudnélek, amikor alszunk, ez körülbelül annyi. A másik kettő, az úgy néz ki az Isten teremtésében, hogy tulajdonképpen egy. 8 óra pihenés és 16 óra, micsoda? Hát a kettő együtt, munka és szórakozás együtt, egyben, tudnélik változatos jókedvel végzett munka, és tanító, fejlesztő, hasznos szórakozás együtt. És tulajdonképpen az igazi hívő ember olyant dolgozik, amit szeret. És amit dolgozik, amit kapott az Istentől, hogy tegye, azt szereti csinálni. De talán még élvezi is, hogy csinálhatja. Tehát neki a munka tulajdonképpen szórakozás is. Nagyon fontos lenne világunkban, hogy a munka változatos legyen. Hogy ne legyen olyan monoton munka, amit valaki 8 órán keresztül végez, mert ez lélekölő. Talán erre kellene figyelni a döntéshozóknak és a munkaadóknak, hogy ez ne így legyen. A másik része pedig, amikor szórakozunk, hogy úgy mondjam, hát ez már ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás már csak azért is nagyon kártékony, mert hol van ebben a család? Ez azt sugallja, férfi énekelte, úgyhogy valószínűleg férfias gondolkozásba, hogy 8 óráig dolgozik a férfi, 8 óráig alszik, pihen, és a fennmaradó 8 órát pedig szórakozza. És ha családja van, akkor mit csinál? Talán kellene segítenie otthon is. Talán munkálkodnia kellene a családjáért is, nem csak a munkahelyén. Talán oda kellene figyelnie a feleségére, oda kellene figyelnie a gyermekeire, rendszeresen beszélgetni velük, meghallgatni őket, tanácsolni őket, bíztatni őket. Ez nagyon fontos dolog. Tehát Isten a munka teremtője, tervezője, és ez nagyon fontos dolog. Neki köszönjük meg, hogy dolgozhatunk. És ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, ebben az benne van, hogy az, hogy dolgozhatunk, az az ő ajándéka. Nyilván nekünk kell végeznünk, ez az ő terve, ő így akar minket fejleszteni, így akar minket felnőtté tenni, így akar minket hasznossá tenni, jellemünket formálni, hogy dolgoztat. A munkát nekünk kell végeznünk, de az összes erőt, az összes képességet, lehetőséget ő adja. És amikor azt mondjuk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor ezt tudatosítjuk magunkban, hogy neki köszönhetjük, hogy dolgozhatunk. Hogy nekünk egészséges a kezünk, a fejünk, vagy sorolhatnám a többit, nem mindenkinél van ez így. Isten ajándéka, amit akkor szoktunk megbecsülni, amikor már nincs. Jó lenne, ha akkor is becsülnénk, és Isten ajándékaként fogadnánk, amikor van, hogy vigyázzunk rá, hogy ne tékozoljuk el, és így tovább. De persze az, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez nem csak azt fejezi ki, hogy a munka teremtője, tervezője az Isten, és ő ad nekünk képességet és lehetőséget a munkára, hanem ez azt is mondja, hogy Isten a munka megjutalmazója. Hogy nekünk nem a főnökünkkel, a munkaadónkkal kell elégedetlenkednünk, őt gyötörnünk, és felé mérgesnek lennünk a bérünkért. És nem is neki köszönni és neki hálásnak lenni, az Isten, aki megjutalmazza a munkát. A becsületes munkát azzal jutalmazza meg, hogy úgy formálja a jellemünket, hogy jól tudjuk felhasználni mindazt, amit érte kapunk. Jól tudjuk beosztani, és hasznosan tudjuk elkölteni, és meg lesz mindene a családunknak is. Mert rengeteg pénz is kevés lenne, hogyha csak úgy neveletlenül, istentelenül ránk bíznák, mindet el tudnánk költeni, és még nem lenne elég. Az Isten a becsületes munkával fog minket arra nevelni, hogy megbecsüljük a pénzt, és jó dolgokra költsük el, és jól használjuk, és mindenre elég legyen, amire ő adta. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Hát ebben a kérésben van egy minimalizmus, ahogy szoktam mondani ezt. A mindennapi kenyér az tulajdonképpen csak a szükséges dolgok. Persze itt úgy van, hogy a holnapi kenyér szó szerint, illetve ezt jelenti talán az a kifejezés, ez azért van így, mert a legtöbb ember abban az időben napszámos volt, aki egész nap dolgozott, és este kapta meg a bérét, hogy a holnapi kenyere meglegyen a családnak. Az Isten meg akarja adni mindazt, amire szükségünk van, és ha megvan, akkor ennek örüljünk, és legyünk elégedettek, és külön örüljünk mindennek, ami ezen felül van, amit ezen felül kapunk. Legyünk hálásak és elégedettek, hogy nem csak a holnapi betevő falatunk van meg, hanem a legtöbb embernek egy hónapra van meg előre. Nem csak betevő falatunk van, hanem sok minden másra is költhetünk, ami nem feltétlenül szükséges az életre. De ebben benne van, ebben a kérésben az is, hogy a mindennapi kenyér azért valami lelki dolog. És hogy ez az egész, hogy mi dolgozunk, az már egy viszony az Istennel, mert ő a munkáltatónk, és ő adja a bért, és ő szabja meg, hogy mi mit is tevékenykedjünk hasznosan. És hogy szükségünk van nem csak a fizikai kenyérre, hanem a lelki kenyérre is. Lelki kenyér, ez mit jelent? Hogyha belül nem vagyunk rendben, megfásulunk, hogyha belül tele vagyunk elégedetlenséggel, vagy bűntudattal, akkor nincs köszönet a munkánkon, és nincs áldás. És nekünk nagyon nagy szükségünk van, hogy lelki kenyerünk is legyen, hogy Istennel való kapcsolatunk is legyen, amit ápolunk. Hogy rendszeresen ő előtte öntsük ki a szívünket, ő neki legyünk hálásak, őt kérjük, mert ezzel belülről áll helyre a lelkünk, békességünk, örömünk lesz, megtisztulunk, mérhetetlenül szükségünk van a lelki kenyérre. És a lelki kenyér a számunkra az Isten munkájának az eredménye. Ő fáradozott azért, hogy nekünk legyen lehetőségünk a lelkünkben megtisztulni, megújulni. Amikor ő lejött Jézus Krisztusban erre a földre, akkor a megváltásunkért tett lépéseket, és azért dolgozott és fáradozott. A megváltásunkért odaadta az életét. Kereszthalált halt. Az Isten, a mindenható Isten megdolgozott azért, hogy nekünk lelki kenyerünk lehessen. De természetesen úgy van ez, hogy nekünk is meg kell azért dolgozni. Csendet kell teremtsünk a magunk belsejébe. El kell jöjjünk az Isten tiszteletre, kézbe kell vegyük a Bibliát, össze kell kulcsoljuk a kezünket, de enélkül nem fog az ölünkbe hullani a lelki kenyér. Fáradoznunk kell azért, hogy megteremtsük a lehetőséget. És egy családfőnek fáradoznia kell azért is, hogy a családja igényelje a lelki kenyeret. A gyermekeinek meg kell ezt tanítani, hogy ez milyen fontos dolog. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nagyon fontos kérés ez. Nem véletlenül tette első helyre Jézus Krisztus, amikor a ránk vonatkozó kéréseket tanácsolta. Gondoljuk végig. Alakítsuk e szerint az életünket, hogy legyen lelki kenyerünk, És akkor észrevegyük, hogy a mindennapi kenyér az Istentől van, az a lehetőség, hogy dolgozzunk, és mindaz, amit érte kapunk. És akkor helyére kerül minden az életünkbe, így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 90. Zsoltár 9. versét, utolsó versét. Ez is egy imádság. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat, mi kegyes Urunk, ó irgalmas Isten. Minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad. Testvéreim, fennállva is ismét imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a munka nem büntetés és nem teher, a te akaratod és gondolatod szerint a mi életünkben. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi belülről megtisztuljunk sokféle terhünktől, görcseinktől, félelmeinktől, hogy mi benned higgyünk, és így erőt nyerjünk a hasznos és tartalmas mindennapokra. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi sokszor az ürességünket hordozzuk magunkba, és nem tárjuk ki eléd a lelkünket, és nem hagyjuk megtisztítani tőled. Bocsásd meg, hogy sokszor ezért keresünk üres és tartalmatlan szórakozásokat, amelyek nem használnak és nem fejlesztenek semmit bennünk. Könyörülj rajtunk. Tanítsd meg tőled elfogadni a lelki kenyeret, a megváltásunkat, a te szeretetedet Jézus Krisztusban. Taníts ebből élni, hogy megláthassuk az Istentől rendelt helyünket a mindennapokban, hogy tudjuk örömmel, hálás szívvel végezni a tőled ránk bízott feladatokat, és hogy örüljünk annak, hogy mindezeket megáldod azzal, hogy megélhetünk, és családunk is megélhet. Kérünk téged, taníts minket, légy velünk, segíts újból előtted kitárni a szívünket, segíts újból eljönni a gyülekezetbe, hallani a te üzenetedet. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Folytassuk az imádságot úgy, hogy népünk közösségéért is imádkozunk lelkünkbe, és énekeljük a szózatot. És énekeljük a záró éneket, a megkezdett 371. dicséret további verseit a 4. verstől végig. Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje.